Kegyelemnéktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a keresztény gyülekezet azt az evangéliumi szentigét, ami Szent Háromság ünnepe után 16. vasárnapnak igehirdetési alapigéjéül szolgál, és amelyet feljegyezve találunk Máté evangéliumában, az 6. fejezet első 6 versében a következőképpen. Vigyázzatok! A jó cselekedeteiteket ne az emberek előtt gyakoroljátok, hogy mutogassátok nekik magatokat, mert így nem kaptok jutalmat mennyei atyátoktól. Amikor tehát adományt adsz, ne kürtöltess magad előtt, ahogy annak képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek. Bizony mondom néktek, megkapták jutalmukat. Ti pedig, amikor adományt adsz, ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb, hogy adakozásod titokban történjék. A te atyád pedig, aki látja, amit titokban történik, megfizet neked. Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az utcasarkokon állva imádkozni, hogy mutogassák magukat az embereknek. Bizony mondom néktek, megkapták jutalmukat. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál atyádhoz, atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megfizet neked. Ámen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Számomra az első, ami föltűnt ebben az igében, a most felolvasott alapigénkben, hogy Jézus számára nincsen tabu téma. Ha kell, anyagiakról is beszél. Ha kell, az adakozás fontosságáról is beszél. Mi emberek általában úgy vagyunk, hogy anyagi dolgokba szeretünk diszkrétek lenni. Nem nagyon beszélünk róla. Nem illik megkérdezni valakitől, hogy mennyit keres. Nem illik beleturkálni, belenézni másnak a zsebébe vagy a pénztárcájába. Amikor Jézus az adakozás fontosságáról beszél, akkor ő sem turkál másnak a pénztárcájába és zsebébe, ő csak arra mutat rá, hogy mindig vannak olyan pillanatok, mindig vannak olyan alkalmak, amikor az embernek meg kell, hogy nyíljon a szíve, és vele együtt meg kell, hogy nyíljon a pénztárcája, hogy adjon, adakozzon, mégpedig nem akárhogyan, hanem csöndesen, titokban, és nem hivalkodóan. Olyan világban élünk, amikor nagyon sok ember rászorul a támogatásra. Olyan világban élünk, amikor sokan önhibájukon kívül, vagy akár önhibájukból nehéz élethelyzetbe, nehéz anyagi helyzetbe kerültek, pedig minden embernek alapvető vágya, hogy emberhez méltó életkörülményeket tudjon magának teremteni. De mégis sokszor előfordul, hogy vannak, akiknek segítségre van szükségük. De vajon megnyílik-e az embereknek a szíve? Megnyílik-e az embereknek a pénztárcája? Tudnak-e jó szívvel adni? Őszinte örömmel adni, tudva az, hogy valakinél segítek? Lehet diszkréten? Lehet úgy, hogy nem is tudják, hogy kitől kapták? Igen, lehet. Gyökösi Endre írta le valahol azt a történetet, ami megesett vele, hogy a teológiának, a református teológiának a könyvtárában valami előadására készült, éppen forrásmunkát olvasott és forrásnak nézett utána, amikor a szomszéd asztalnál óhatatlanul meghallotta két református teológusnak a beszélgetését. És az egyik teológus mondja a másik, a társának, hogy megbetegedett az édesanyám. Haza kéne hozzá utazni, meg kéne látogatni, de elég távol van az ország másik végében, és bizony a menetjegy nagyon sokba kerül, és az én ösztöndíjam kevés ahhoz, hogy meglátogassam őt. És meghallotta Gyökösi Endre, és finoman, csöndesen, diszkréten megérdeklődte másoktól, hogy ki ez a teológus. És amikor megtudta, hogy ki ez a teológus, akkor egy borítékba beletett egy akkora összeget, ami bőven fedezte az utazás költségeit, és beledobta annak a teológusnak a fakjába, levélszekrényébe. És még egy kicsi papírt is oda tett a pénz mellé a lezárt borítékban, amelyre azt az egyetlen mondatot írta Gyökösi Endre, hogy utazz haza édesanyádhoz, szeretettel Jézus. Lehet így is. Lehet ilyen titokban, nyitott szívvel, őszintén, szeretettel. És erre mondja Jézus, hogy ha valami ilyet teszel titokban, akkor a te mennyei atyád látja azt, és megfizet neked. Többszörösen, sokszorosan. De ágíthatjuk a kört. Templomban ülünk, gyülekezetben élünk. Mindnyájan nagyon jól tudjuk, hogy a gyülekezetek is rászorulnak a hívek támogatására. Ha valaki vagy valami fontosnak tart valamit, akkor az kimutatja, hogy anyagilag is a vállán akarja hordozni azt a közösséget, ahová tartozik. Sokszor beszélgetünk lelkész kollégákkal, lelkész gyűléseken, hogy milyen lehetőségek nyíltak ma meg a gyülekezetek előtt, milyen pályázati források nyílnak meg, milliókat lehet szerezni külső forrásokból, amelyekből lehet templomot építeni, lehet templomot renoválni, lehet parókiát renoválni, gyülekezeti házat felépíteni, lehet minden, hiszen széleskörű az a lehetőség, amit pályázatokból lehet szerezni. És sokszor beszélgetünk arról, hogy jó ez. Egyik oldalról jó, de a másik oldalról ez azt jelenti, hogy elkényelmesednek a gyülekezeteink. Mert azt mondják, majd külső forrásból megoldjuk, majd pályázunk, és jönni fog a pénz. És nem nyílnak meg sokszor a szívek, mert majd jön a külső forrás. Belegondolok abba, hol lennének, mi lenne ezekkel a templomokkal, amelyeket 100, 200, 300 évvel ezelőtt elődeink fölépítettek, hogyha nem a templom iránti szeretet, a lelki hajlék utáni vágyódás ne indította volna őket arra, hogy adakozzanak. Akkoriban nem voltak külső források, nem voltak pályázati lehetőségek, megnyíltak a szívek, és társadalmi munkával, téglánként, fillérenként, sokkal nehezebb körülmények között, de néhány év alatt felépítettek egy templomot, mert szerettek volna egy lelki hajlékot. Mert szerettek volna egy olyan otthont, ahová vasárnaponként elmehetnek imádkozni, elcsendesedni, egy kis erőt gyűjteni, megerősíteni a lelküket. Ma az emberek tudják ennyire szeretni az egyházukat? Tudják ennyire szeretni a gyülekezeteiket? Mi volna, hogy egyik pillanatról a másikra megszűnnének a külső források? Azt hiszem, hogy nagyon sok gyülekezet lehúzhatná a rolót, mert kevés az a szív, kevés az a vágyódó szív, aki annyira szereti a templomát, hogy megnyílna a pénztárcája. Beszéltem, sok vannak gyülekezetek, ahol még létezik a pénzbeszedés, akik beszedik az egyház fenntartói járulékot. És bizony nem egy ilyen pénzbeszedő panaszkodott nekem, hogy milyen véleményeket és milyen hozzászólásokat kap, amikor becsönget, bezörget egy-egy otthonba, hogy azt a néhány ezer forintos egyház fenntartói járulékot befizessék. Arról már nem is beszélve, hogy mit kap akkor, amikor azt mondja, hogy 2000 forinttal felemeltük az egyház fenntartói járulékot. Jézus azt mondja, ha valamit szeretsz, ha valakit szeretsz, akkor adj. Nyíljon meg a szíved, és ha titokban tudsz adni, akkor is tudja a te mennyei atyád, amit titokban cselekedtél, és akkor megfizet neked. De Jézus nem csak az adakozásról beszél ebben az igében, hanem beszél az imádság fontosságáról is, az imádságnak a hasznáról, amiről én vallom, hogy az imádság valóban egy erős fegyver a hívő ember kezébe, és vallom, hogy az imádság valóban igazi támasz és igazi erő az emberek számára. Ha az ember, ami a szívén van, imádságba tudja foglalni és az Úr elé tudja vinni, az megerősíti őt, erőssé teszi őt, és támasz jelent az ember számára. Sokan azt gondolják, nem tudnak imádkozni. Sokan azt gondolják, hogy ez a lelkészeknek a kiváltsága, hogy imádkozni tudnak. Nekem is már nem egy ember mondta, jó neked, mert te tudsz imádkozni. Te is tudnál, válaszoltam neki, ha megpróbálnád. Mert ha az embernek a szívét, gondolatát valami foglalkoztatja, azt igenis az Úristen elé tudja vinni. Az imádság erőt ad. Marcus Aurelius, római császár idejéből maradt fönn egy följegyzés. Egy korabeli szemtanú írta le a benyomásait. Nem lehet tudni, ki volt a szemtanú, de szemtanúként írta le a benyomásait, hogy mi történt a keresztjének kivégzésénél. És írja ez a szemtanú, hogy a börtönben együtt voltak a keresztjének, a kivégzésre váró keresztjének, és olyan köztörvényes bűnözők, rablók, gyilkosok, gonosztevők, akik jogosan vártak a kivégzésükre. És amikor eljött a kivégzésnek a napja, akkor együtt vonultak keresztjének, és ezek a gonosztevők a vesztőhely felé. És írja ez az ismeretlen anonimus följegyzés, hogy a keresztjének énekelve, imádkozva, örömmel az arcukon, a félelem legkisebb jele nélkül, rokonoknak, barátoknak integetve haladtak a vesztőhely felé. Míg a gonosztevők lehajtott fejjel, félve, remegve, sokan sírva, mert tudták azt, hogy nem csak a halál vár rájuk, hanem majd utána az ítélet is. Nem mindegy. Nem mindegy, hogy valaki tud-e erőt meríteni az imádságból, vagy valaki reményvesztett, imádság nélküli, és nincs neki semmi kapaszkodója. Imádkozzatok, és ne gépiesen. Ahogyan sokszor elmondjuk a mi atyánkot itt az istentiszteleteken gépiesen, bele sem gondolva, mit imádkozunk. Nem. Ha imádkozni akarsz, vonulj be a belső szobádba, vonulj el egy csöndes helyre, szedd össze a gondolataidat, mindazt, ami foglalkoztat, ami a szívedben van, és meglátod, hogy milyen gyönyörű ima mondatokat tudsz formálni. Mert ami a szívedben van, azt el tudod mondani. És azt hallja az Isten. Akármilyen eldugott helyen, akármennyire titokban is, ha imádkozol, a te mennyei atyád tudja, hallja és ismeri, és megfizet neked. Százszorosan, ezerszeresen. Jézusnak a tanítása fontos. Adakozásról és az imádkozásról. Halld meg, vidd el magaddal a szívedben, és amikor kell, akkor nyíljon meg a szíved a segítségre, az adakozásra. És amikor szükségét érzed, vagy akár minden nap, nyisd meg a szádat, ajkadat az imádságra. Őszintén összefoglal mindazt, ami valóban foglalkoztat. És a te mennyei atyád, még ha titokban is teszed, meglátja, tudja, ismeri és megfizet neked. Ámen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, te két dologra is figyelmeztesz bennünket, az adakozás fontosságára és az imádkozás fontosságára is. Add, hogy mindkettőt keresztény módra tudjuk gyakorolni, ne hivalkodóan, hanem csak úgy, hogy legfeljebb te tudod, mit teszünk. Add a szánkba mindig azokat a mondatokat, azokat a szavakat, amelyek foglalkoztattak bennünket. Mert hiszen, ha hittel mondunk el egy imát, akkor az biztos, hogy te hallod, eljut hozzád. Amen.